Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Klasszis Média csoportnak a podcastját követi. Engem Rácz Gergőnek hívnak. A vendégem Horváth András, az MBH Banknak a vezető szakértője, akivel ma a tervek szerint megcincáljuk eléggé alaposan a makrogazdasági folyamatokat, akár a belföldi, akár a külföldi hatásokat, amik sokakat érintenek ebbe az országba. Nemrég a napokban tulajdonképpen adta ki az MBH az új prognózisát, amiben egy eléggé erőteljes korrekció volt. A korábbi 1%-os növekedéshez mérten most már ti is 0,1%-os visszaesést jósoltok. Ezzel bele is simul nagyjából a MBH-nak a prognózisa a piaci átlagba, hogyha csak azt nézzük, hogy az IMF is most legutoljára 0,3%-os visszaesést mondott, de ez azért egy méretes visszaesés. Mi történt?
Hát ugye méretes visszaesésnek ugye a 0,1%-os éves átlagos recessziót azt mondjuk nem nevezném. A korábbi prognózishoz képest igen egy 1%-os csökkenés vagy rontás. Ugye hát ez legfőképpen a beruházásokra vezethető vissza, tehát a fő komponens, ha ebbe meg kell nevezni egyet, hogy ez mire vezethető vissza, akkor beruházások, ugye a első két negyed év tényadatát már ismerjük, ez mind a kettő jó vagy gyengébb lett, mint amit vártunk, de egyébként nem csak mi, hanem a teljes piaci konszenzus, tehát 30 plusz előrejelző konszenzusánál is jóval rosszabb lett, mint ugye a második negyedéves GDP is, ugye a 2,4%-os visszaesés is jóval alulmúlt a teljes piaci várakozást. Úgyhogy gyakorlatilag a tényadatokat követtük le ebbe, tehát magában a középtávú pályában érdemi romlást nem látunk így alapvetően, viszont hát a tényadatok azok kicsit rosszabbul alakulnak, mint ahogy vártuk, és ugye ennek a korrekcióját kellett itt végrehajtani, és így van, ahogy mondod, ez teljesen a piaci konszenzus, most a legutolsó havi konszenzus az pont mínusz 0,1 az idei GDP-re, a közel 40 előrejelzőből, úgyhogy most ehhez a konszenzushoz hozzásimultunk ezzel.
Említetted a csalódáskeltő, a konszenzustól elmaradó második negyedévi GDP adatot, és a legutóbbi prognózisnál volt egy olyan megfogalmazásod, hogy oldalazó recesszió. Ezt fejtsd ki, hogy ez mit jelent.
Igen, hát itt alapvetően ezt azt érteném alatta, hogy azért recessziós recesszió között azért van különbség. Ugye jelenleg ugye negyedéve csökken, negyedéves alapon a magyar GDP. Ugye ha két negyedévben ez megtörténik, akkor onnantól beszélünk hivatalosan a recesszióról. Ugye ez itt most negyedik negyedéve tart, a második negyedével bezárólag. Ugye ez így hosszúnak hangzik, vagy komolyabb recessziónak hangzik, viszont ez a recesszió egyáltalán nem mély. Tehát van folyamatos negyedéről negyedéről minimális csökkenés, de inkább ez egy ilyen oldalazó jellegű, tehát csökken, de inkább oldalazva csökken. Ugye lehetne nagyon mély is egy recesszió, ugye akár a Covid kapcsán láttuk, hogy ez egy mesterséges recesszió volt nyilván a gazdaságpolitikai döntések következményeként, de akár mondjuk ha 2008 utáni időszakot nézzük, ott is kifejezetten gyors és mély recesszió volt, tehát azonnal beszakadt egy csomó makrogazdasági fundamentum, megugrott a munkanélküliség, csökken a foglalkoztatottság, stb. Vállalatok kényszerűen reagálnak erre, elbocsájtanak, nem ruháznak be, stb. Ugye most ez nincsen. Az egyik legjobb indikátor talán, ami mondjuk a legstabilabb is, tehát ami leglassabban reagál, de mondjuk a legjobb a munkaerőpiac. Ugye itthon is, tehát ha csak konkrétan a magyar adatokról beszélünk, nemhogy nem csökken a foglalkoztatás, hanem növekszik. Annak ellenére, hogy elvileg recesszió van, elvileg 4/4 éve recesszió van, és növekszik a foglalkoztatás. Tehát erre gondolok azt, hogy ez egyáltalán nem egy mély recesszió, ez egy oldalazó iránykereső, a gazdaság szereplőit nagy része kivár. Tehát egy olyan recesszió, aminek köszönhető, hogy a legtöbben kiváró állásponton vannak, de nem visszahúzódó, nem leépülő állásponton vannak, hanem kiváró állásponton.
Hogyha most ezt nagyon le akarom butítani, amit mondasz, akkor orra estünk, beleestünk egy gödörbe, de az a gödör nem annyira mély, és akkor ennek kell most örülni?
Hát örülni nem feltétlen kell neki, ugye nyilván megszoktuk, és azt szeretjük, ugye, ha bővül minden negyedévről negyedévre, évről évre, bővülünk, lépünk előre, megyünk előre, és nyilván ez ehhez képest egy pihenő időszak, én inkább így mondanám, hogy kicsit kiállunk a part szélére, és pihenünk most egy pár negyedéve. várjuk a fejleményeket. De egyébként nem csak mi, tehát Európa nagyobb gazdaságaiba is ez látszik. Az amerikai gazdaság egy picit jobb bőrben van növekedés szempontból, de ott is hasonlóan ez látszik, és ugye majd most fog egyre inkább látszani, hogy ugye a 5% fölé emelkedő amerikai kamatok majd elkezdik kifejteni a hatásukat. Ugye nálunk ez jóval hamarabb megtörtént, ugye ezért is látszik nálunk ez a gazdasági tendencia. Úgyhogy hát örülni nem kell neki, annak viszont lehet örülni, hogy például a munkanélküliség egyáltalán nem ugrik meg. Ugye most önmagában a GDP szám ugye nagyon érdekes mutató, de mondjuk ha a mindennapi életünket tekintjük, az emberek átlagosat tekintjük, akkor például a munkanélküliség sokkal fontosabb, mint a GDP szerintem. És ez például extrémen stabil a munkaerőpiac. Egyébként ez egy nagyon, majd erről beszéltünk, és ez egy nagyon fura jelenség egyébként, ugyanúgy az amerikai gazdaságban, európai gazdaságokban, hogy létezik, hogy ilyen gazdasági lassulás oldalazás mellett, illetve ennyire megemelkedő kamatok mellett, aminek egyenes következménye volt eddig mindig, hogy elkezd nőni a munkanélküliség, ez most egyáltalán nem történik meg, ez egy nagyon, nagyon fura helyzet most.
Ezt fejtsd is ki, hogyha már belementünk, mert valóban az elmúlt évtizednek egy furcsa velejárója volt, hogy praktikusan kialakult egy teljes foglalkoztatottság a magyar gazdaságban, ami tényleg nem ingadozik, miközben a növekedésünk az visszaesik, és munkaerőhiány van. Hova mentek az emberek? Hol dolgoznak most? Vagy miért alakulhatott ki az, hogy 500 000 embert praktikusan más országokból kell vendégmunkaerőként behozni ebbe a gazdaságba?
Hát ugye ez is azt mutatja, ugye, hogy ez a recesszió abszolút nem még, hogy arról is erről beszélünk, hogy munkaerőhiány van, annak ellenére, hogy ugye most a GDP adatok kifejezetten ugye nem tűnnek annyira kedvezőnek, és mégis erről beszélünk. Ugye, hogy hova tűntek az, hát ugye itt dolgoznak a magyar elsődleges munkaerőpiacon, tehát ez a 4,7 millió fő fölötti foglalkoztatottság, ugye ez közben 1 millióval több, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát itt dolgoznak, és ebből még tovább kéne bővülnünk ahhoz, hogy ezt a rengeteg beáramló FDI-t, ami működőtőkét, ami az elmúlt években jött, és jön jelenleg is, azt munkaerővel el tudjuk majd látni. Az, hogy miért nem csökken ez a foglalkoztatás a recessziós környezet ellenére, hát ennek több oka van, és ezt így magyar specifikusan így nem is feltétlenül lehet, ez inkább az általánosan a fejlett piacokra jellemzően, mert pontosan ugyanaz a tendencia Amerikától Európa összes gazdaságán keresztül. Én, amit látok emögött, erről sok vita van egyébként, tehát itt rengeteg érve elhangzik, én, amiket a legerősebbnek érzek ebbe és a legstabilabbnak, az egyik például az, hogy továbbra is rengeteg kinyomtatott pénz van a gazdaságban. Tehát lehet, hogy a kamatszint megemelkedett, az új finanszírozás drága, épp ezért nem is igazán veszik igénybe, viszont kinyomtatva továbbra is rengeteg pénz van. A rendszer szintű likviditás, ezt ilyen szépen hívjuk, például a Fednek a mérlege az továbbra is 8000 milliárd dollár. Ez minimálisan csökkent mondjuk az egy évvel ezelőttihez képest, de ez talán brutálisan magas, a tízszerese a 10 évvel ezelőttinek. És hogy ez a pénz, ez kim van a gazdaságokban, jellemzően a vállalatoknál. Egyébként ugye rengeteg cikket olvasunk arról, hogy Amerika nagyvállalatoknál, de Európa nagyvállalatoknál mennyi készpénz van, és hogy nem tudnak vele mit csinálni, kis túlzás, hogy beruházni azért nem akarnak ilyen környezetbe, felvásárlás sokkal szintén most nem foglalkoznak, ugye azért bizonytalan a középtávú kilátás, nem tudnak mit csinálni a készpénzzel. Tehát rengeteg pénz van a rendszerben, főleg a vállalatoknál, így hiába szigorodnak a finanszírozási feltételek, pénz továbbra is van. Ez az egyik ok.
Ezen a pénzen, bocsánat, hogy a szabadba vágok, akkor ülnek a cégek, és nem jelenik meg mondjuk reálbér előrelépésben?
Például így van. Tehát ugye ez a kiváró oldalazó recesszió, hát ugye, tehát ez nem önmagában, hogy a gazdaság csinálja ezt, a gazdaság szereplőinek az összesített tevékenységének az eredménye, ez, tehát a gazdaság szereplője, a vállalatok, de a lakosság ugyanígy, mindenki kivár, hogy mi fog most történni. És a munkaerőpiac, hogy ilyen stabil, ennek a másik oka szintén ez a kivárás, amit én látok, hogy azért sem bocsájtanak el a vállalatok, mert ők ugyanígy gondolják, hogy ez csak egy átmeneti oldalazó recesszió, tényleg, ha kicsit fura szó, de mondjuk használjuk ezt, tehát, hogy azért nem bocsájtanak el, mert ők is csak egy átmeneti kicsi visszaesésre számítanak, és mikor majd ebből kilábalunk, mondjuk az idén év vége fele már abszolút, az eddig a legutóbbi hónapokban megjelent tényadatok már ezt mutatják, hogy elindul picit fölfele a sztori, hogy akkor egyből tudjanak majd reagálni az akkor elkezdődő kereslet növekedésre. És pont ezért nem bocsájtanak el, mert ők is átmenetinek gondolják ezt. Ha ezt tartósnak és mélynek gondolnák, akkor nem tartanák meg a munkaerőt, úgysem, hogy akár mondjuk a kapon belüli munkanélküliséget vállalják pár hónapra, pár negyedévre, ez abszolút belefér nekik. Tanultak a Covid-ból, ott ugye egyből elbocsátások voltak 10 000 számra, és ugye utána rá, amikor egy másfél évre ugye kellett volna a munkaerő, nem találtak. Vagy olyan drágán találtak, hogy egyszerűen nem értenek.
És ugye ebből hogy is fog tanulva. Ez harmóniába kerülni? Most csak úgy tovább gondolom, amit felvázoltál, hogy ilyen irgalmatlan mennyiségű likviditási tartalék van a teljes globális piacon, amit egyelőre nem lehet elkölteni, miközben, hogyha ez megjelenik egy keresleti löketben, akkor abból azt következne, hogy egy irgalmatlan inflációs löket is lesz, amit éppen pont a elmúlt egy-két évben próbálnak akár a globális, akár a magyar jegybank is kortába szedni.
Hát ha ez a kereslet egyszerre lenne meg, és azonnal, igen, valószínűleg azt nem igazán tudnák lekövetni a gazdaságok. Én azt nem látom, hogy ez egyszerre ráborulna a piacra. Most az a 8000 milliárdra, amit említettem, most ugye azért ez nem effektív készpénz volt a vállalatoknál elköltésre várva az egész összeg. Ez a Fed mérlege ekkora, ez benn van a gazdaságban, a likviditás. Nagyon sok helyen, ezt nem tudjuk pontosan, vagy én nem tudom pontosan ezt így meghatározni, de ott van, akár elköltésre vár egy jelentős része, ez így igaz lehet. Viszont ugye pont a oldalazó, enyhébb recessziós kedvelően viszont kínálati kapacitása van a gazdaságokban. Tehát most ugye, ha megnézzük még az építőipari szereplőket itthon, de egyébként Európában vagy úgy, a legelső helyen az a probléma, amit említenek, hogy mi okozza a további bővülésüket, az a kereslethiány, amit említenek. Tehát mondjuk, ha ennek a pénztömegnek egy jelentős része megmozdulna, az most találna kínálati kapacitást. Tehát lenne, aki kiszolgálja ezt a keresletet. Ugye amit láttunk infláció mondjuk az elmúlt egy másfél évben, hogy ott kifejezetten az volt a probléma, hogy a túlkereslet kínálat hiányra repült rá, ugye fogalmazzunk így. Nem volt kínálat, aki ezt kiszolgálja. Most ez nem igaz, most van kínálat, és nem csak az építőipar egy példa, de más iparágakban is. Ugye most jellemző pont a kivárás miatt kereslet hiányra panaszkodnak, tehát ennek a pénztömegnek a része nyugodtan megmozdulhatna, fogalmazzunk így. Nem lenne ebből ilyen probléma, mint amit láttunk az egy másfél évben.
Látsz egy olyan strukturális átalakulást? Most gondolok arra, hogy augusztus, most egy kicsit így megint visszaevezek magyar vizekre, augusztusi 16 fölötti rátáról szeptemberben 12 fölé mérséklődött, ami azért úgy egy hónap alatt jó a CPI rátának a csökkenése, azzal együtt, hogy eddig októberre vártuk az egyszámjegyűt, most már a kormányzati kommunikáció szerint talán november az, ami reálisabb. Viszont a jegybank és akár a kormányzat úgy tűnik, hogy sokkal inkább szeretne inkább a lakossági fogyasztásra támaszkodni a gazdasági növekedésben, ami mondjuk harmonizál azzal a kereslet-kínálati konstellációval, amit most az előbb fejtegettél. Szóval a lakossági fogyasztás az át tudja venni majd a növekedésben mondjuk a vállalati szektornak a szerepét ebbe az egészbe rövid távon?
Hát ugye átvennie nem feltétlen kell. Ugye azért a legmeghatározóbb ugye a lakosság fogyasztása a fejlett gazdaságok esetében, így Magyarországnál is, tehát hogy abszolút nagyon-nagyon fontos tényező, tehát ez abszolút helyes irány, hogy a lakossági fogyasztás, hát ugye az amerikai gazdaság, ugye szokták mondani, nem feltétlenül értek vele egyet, hogy viszi hátán a világot fogyasztás szempontjából. Ugye talán ott a legmagasabb a GDP-n belül a fogyasztás részaránya, ami kiteszi az amerikai GDP-t. Tehát ugye a lakossági fogyasztásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát ezt ösztönözni, ez mindenképp jó irány, most fogalmazzunk, hogy azon túl, amit szintén ugye a gazdaságfejlesztési miniszter mondott, hogy az áfa bevételeken keresztül ez a költségvetést is megtámasztanám, hogy a magyar költségvetés nagyon fogyasztás alapú költségvetés, tehát dupla haszna is lenne ennek, tehát ez teljes mértékben egy logikus gazdaságpolitikai irány.
Bocsánat, csak ráharaptam valamire, amit mondtál. Na. Azt jól értettem, hogy akkor a magyar gazdaságot te is fejlett gazdaságnak tartod?
Igen.
Amennyiben alapvetően szolgáltatás alapú, és nem feltétlenül beruházás alapú, ezzel csak vissza akarok csatolni a első megjegyzésedre, hogy a GDP visszaesés az az FDI-nak a kiesése miatt volt a második negyedében leginkább.
Nem az FDI kiesése miatt, beruházások csökkenése miatt. Hát ennek része az FDI is természetesen, de FDI az továbbra is jön. Tehát alapvetően inkább ugye ez a magas kamatoknak és a kivárásoknak köszönhető, illetve nyilván az EU források hiányoznak, ugye az állam által ugye generált keresletnek egy jó része ugye kiesett az állam által állított beruházások keresztül, tehát, tehát ugye ott a magán és az állami beruházási számoknak mind a két lába ugye jelenleg visszaesik, hiányzik, tehát az leginkább erre vezethető vissza, FDI-hez továbbra is érkezik. Azt hiszem, a magyar gazdaság fejlett gazdasága, ugye hát gyakorlatilag ugye a legfontosabb mérőszám ugye erre az egyfőre eső GDP vásárló paritásra korrigálva. Gyakorlatilag ugye ezt nevezzük általában a fejlettségi mérőszámnak, mert van még egy-kettő, ugye mondjuk a Világbank ugye kategorizálja az országokat ugye ilyen income rankingbe, és ugye mindegyik alapján igen, fejlett gazdaságnak minősül. Pont ezt egyébként nemrég is néztem, hogy van egy ilyen tabelázat összegyűjtő, hogy nemzetközi szervezetekből hány értékkel fejlett gazdaságnak egy országot, van mondjuk 5-6, amit így globálisan ismerünk ebből, és ebből egy van, amelyik nem sorolja a magyar gazdaságot fejlett gazdaságnak, ez az IMF, és nincs indok, hogy miért. Tehát mert csak alapon. Nincs, tehát nincs objektív mérőszám, amit a magyar gazdaság nem lép át, és ezért még nem soroljuk oda. Egyszerűen nem ebbe a kategóriába van, a IMF saját besorolása szerint, viszont minden más kritérium szerint, meg más szervezetnél is annak minősül. Ugye hát, ha megnézzük, hogy egy főrejelső GDP, hogy a magyar gazdaság most ugye a 43. talán a világon, azt hiszem most ebben nem vagyok biztos, 45 körül, 43-45. Helyen van. Tehát abszolút egy fejlett gazdaságról beszéltünk, és a gazdaság struktúrája ugyanez. Tehát az, hogy túlnyomó többségben szolgáltatás, a GDP-be az előállított hozzáadott érték, illetve a fogyasztásnak a részaránya is, tehát hogy nem exportpiacokra termelve próbál a gazdaság a felszínen maradni, lásd mondjuk Kína vagy Kelet-Ázsia ugye erre jó példa, hanem abszolút a fogyasztás, és azon belül is ugye a szolgáltatóipar a termelő oldalról, tehát minden olyan jellemző a fejlett gazdaságokra jellemzőket mutatja, mint más fejlett gazdaságoknál.
Ez például egy ekkora gazdaságnak, mint a magyar, ez erény vagy kockázat, gondolom ezt azért, mert például amit említesz, hogy akár a Covid, akár bármilyen egyéb krízis, ami beüt, az rendszerint előidéz egy bizalmi válságot, ami viszont pont a szolgáltatásokat szokta eléggé masszívan elgáncsolni, miközben a termelőipar rendszerint valamivel stabilabban szoktak ezeket a helyzeteket átvészelni.
Hát nyilván, és ugye amikor a Covid-nál duplán rájön, ugye, hogy ugye, ha a személyes kontaktusokat korlátozzuk, ugye a szolgáltatások igénybe vettelének általában a személyes kontaktus az alapja, vagy hát nem mindennél, de túlnyomó többségben, tehát ha ezt korlátozzuk, akkor valóban ők fogják a legnagyobb ütést elszenvedni. Hát most, ha ez kockázat, a fejlett gazdaságok minden ugyanígy néznek ki, és ugyanígy működnek, szerintem ezért nem szeretnénk kevésbé fejletté visszalépni, és nem tudom, egy masszív ipar túlsúlyos gazdaságot ez miatt kialakítani, hogy az exporton keresztül az jobban támaszol minket, több lábon kell állni. Tehát az viszont abszolút jó irány ebbe, hogy nyilván így működik a gazdaság belső struktúrája egy ilyen fejlettségű gazdaság esetében, de ez mellett legyenek ipari kapacitások, és legyenek export kapacitásaink minél több, és ez egy másik láb, ami segít, illetve legyen fejlett mezőgazdaságunk, ami szintén ilyen, ami ugye egy abszolút válságálló szektor, ugye élelmiszerre mindig szükség lesz, az is minél fejlettebb, egy harmadik láb, ami tudja támasztani a gazdaságot bármilyen válság, bizalmi válság esetén.
Már ha épp működik a mezőgazdaság, mert az azért egy eléggé régi beteglova a magyar gazdaság.
Hát hatékonyságban vannak problémák, igen.
Hogy ez mondjuk a GDP-t így jobbra-balra el tudja minden évben tolni 1%-kal legalább ide vagy oda, és ez valamiért ezt a szektor úgy tűnik, hogy nem tudja kinőni.
Igen. Hát ugye most pont ugye a tavalyi évben jelentős visszaesés volt, hogy az asszály miatt idén ugye ezt korrigálja a mezőgazdaság, tehát most kifejezetten támasztja pozitív oldalról a GDP-t, segítve azt ugye, hogy egy oldal azon nagyon enyhe visszaesés legyen. Hát igen, ugye a mezőgazdaságnak ugye itt sok-sok mindenre visszavezethető ez a problémája. Ugye, hogy például egy öntözésfejlesztés, stb., ami ugye tompítaná ezeket a kilengéseket, ezekre nagyon nagy szükség lenne ezekre a beruházásokra, de ugye ezek nagyon-nagyon-nagyon drága beruházások, tehát ugye még egy országos öntözéshálózatot kiépíteni, ugye, hogy a gyakorlatilag az összes termőföld esetében, vagy a jelentős részükben megvalósulján, ezek nagyon-nagyon őrült összegekbe kerülnek. Hát most, hogy ez mikor, és hogy, és miből, és ki.
Nem pont erre kéne elkölteni azt a rengeteg felszabadítható likviditást, ami mondjuk a globális piacokon van?
Hát ők mi ruháznának be a magyar öntözési rendszerbe?
Hát, mert milyen jó boltot lehetne csinálni azzal, hogy beruházok egy magyar agrárcégbe, hogyha hatékonyan működne?
Hát ugye
eléggé jó reputációja van azért a magyar mezőgazdasági termékeknek, még akkor is, hogyha nem megbízható az, ami output szinten kijött az egészből.
Igen, ez abszolút így van, de ugye viszont a legjövedelmezőbb szektorok között nincs a mezőgazdaság sehol a világon, nem csak Magyarországon, sehol nincsen. Tehát ez egy stabilan, szükséges és alapvető létszükségletű szegmense a gazdaságoknak, de ennél azért sokkal jövedelmezőbb befektetéseket tudnak találni ezek a szabad likviditások, a befektetők. Tehát ez fő fókusznak mostanában nem lesz szerintem a mezőgazdaság, sok szempontból van, igen, de alapvetően ez nem olyan lesz, hogy ilyen mély infrastruktúrális beruházásokba fektetnének. Mondjuk külföldi befektetők FDI alapon, uh-huh. az nem ez az irány lesz szerintem.
Milyen befektetési forgatókönyvvel számolsz globálisan? Kérdem ezt azért, mert mondod, hogy pénz van, jegybanki hatáskör megvan mindenhol, most épp belefutunk valószínűleg egy elhúzódó újabb háborúba Izraelbe, miután a ukrajnai eseményeket tudjuk, közben Afganisztánban, Líbiában egymás után következnek újabb természeti katasztrófák, amiknek a humanitárius vonatkozásait finanszírozni kell. A befektetői közeg ilyenkor konzervatív befektetéseket keres, teszem azt állampapírt, vagy mondjuk egy tőzsdei felfutásra lehet számítani, mert keresi a nagyobb hozamot.
De tőzsdei felfutás ugye arra azért nem, én mondjuk nem feltétlen számítanék, bár ugye én ilyen direktben ugye egy portfólió kezelésre mondjuk nem foglalkozom, de alapvetően ezt, hogy nem számítanék rá, ezt nem ebből vezetném le, hogy közel-keleti konfliktusok, uh-huh. vagy ukrajnai, tehát hogy ugye általában katonai konfliktusok vannak a világban, hanem egyszerűen a hozamemelkedés miatt. Tehát ugye az, hogy kockázatmentesen kötvényekkel el tudunk érni most már jóval magasabb hozamot, mint mondjuk az S&P-nek az osztalékhozama, hát miért venne valaki kockázatos részvényt, ha a dupláját el tudja érni kockázatmentesen. Ugye hát ez egy alap tézis, ugye, hogy az emelkedő kamatok, irányadó kamatok és az azt lekövető piaci kamatok, kötvénykamatok, ugye az nem tesz jót a részvénypiacnak, ugye ilyen finoman fogalmazzunk, hogy elég idegesen is reagálnak ugye a részvénypiacok, mikor kiderül, hogy esetleg még magasabb lesz a kamat, mint vártuk, hosszabban lesz magasabban a kamat, most ugye pont ez a helyzet, ugye eddig sokan már azt várták, hogy már 24 tavasszán kamat csökkentés, ezt mondjuk Fed esetében, hát ez abszolút nem így látszik, hogy így lesz, tehát 24 végén, legkorábban esetleg. Hát és ugye ez nem tesz jót a részvénypiacoknak, ez látszik.
Egyben ez azt is üzeni, hogy akkor megvan a platója az egésznek, megszűnik a volatilitás, lehet, hogy akkor ez már kevésbé jó spekulatív terep például azoknak, akik a gyorsan fluktuáló hozamok között akarnak nagyobb jövedelemre szert tenni.
Igen, kamatciklusoknál azt látjuk, hogy a teteje az nagyjából megvan, ugye EKB esetében, Európai Központi Bank esetében ez kimondásra is került, hogy itt a vége, a teteje. Talán kicsit ez furcsa is egy banktól egyébként, hogy ezt így kimondja, ezt nem szokták így kimondani egy bankok, hogy ennyi volt, ugye inkább adatvezérelt módon, majd meglátjuk, hogy ez szokott. Itt kimondásra került, ugye a Fed esetében ott még billeg egy kicsit, hogy még egy 25 bázispontos emelés esetleg lesz-e. Mi azt gondoljuk, hogy nem egyébként, de akár benne is van minimális esély, hogy az amerikai, ugye, amiről beszéltünk, a munkaerőpiacok helyzete, ugye ez kiemel az infláció mellett, ugye az dezinfláció az van, ugye az rendben van, most fogalmazzunk így, bár ugye a 2%-os jegybanki inflációs célokhoz való visszatérés, az még mindig erősen kérdéses, de ugye az a korábbi 8-10%-os szintekről ugye jön le a fejlődőságok esetében is, viszont a munkaerőpiac egyáltalán nem lassul. Az USA-ban sem. Tehát most pont a legutolsó adatok szerint is a nyitott álláshelyek száma, a private szektorban a munkahelyteremtés száma továbbra is nagyon magas rekordokat döntöget. Ugye ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy ez hogy lehet, miközben ilyen magason vannak a kamatok. Tehát ugye ezt a Fed is nézi, most ha a következő hónapokban is ugyanilyen erős számok jönnek ki, mondjuk az amerikai munkaerőpiacról, akkor egyszerűen kénytelen lesz reagálni, és akkor valószínűleg még egy 25 bázis pontos emelés lehet. Ha mondjuk nem, tehát picit visszább lesz a tempóból a munkaerőpiac, akkor valószínűleg ez a teteje, ahol most vagyunk. Tehát ilyen szempontból a részvénypiacoknak a kötvénypiac elszívó ereje az már megállapodik, vagy megvan, ez a jelenlegi szint lesz, ami most. Tehát ilyen szempontból a volatilitás csökkenhet, valamennyire így van. Hát aztán ebben katonai konfliktusok, közel-keleti konfliktusok aztán bezavarhatnak, de most ugye az amerikai részvénypiacra, ugye most a legutóbbi izraeli katonai konfliktus is nem gyakorol hatást, tehát azért ezek ehhez képest marginális kérdések, mint hogy a fejlett részvénypiacokon ez bármilyen hullámot okozzon, olajpiacon mondjuk egy minimáliset ugye okoz, de ez is 2 napig tartott. Most Izrael esetében ugye egy picit visszaemelkedett az olajár, azóta már megint csökkent. Tehát itt ugye akkor lehet a probléma, hogy ez a konfliktus jelentősen eszkalálódna, ugye mondjuk kiderülne véletlenül, hogy mondjuk Irán áll mögött, ugye ez mögött a támadás mögött, na ott ugye már nagyon jelentős olajpiaci szereplőről van szó, hogyha ez kiderülne, és mondjuk globális vagy amerikai szankciók érnék Iránt, és ugye az olajtermelés kiesne, hát az már okozhatna problémát ugye azért a világpiacon, bár tegyük hozzá, hogy ugye ebben az esetben viszont az OPEC valószínűleg azonnal belépne, és ugye kereslet szabályozással ugye megpróbálná az olajárat valószínűleg visszatolni a nekik megfelelő szintre.
Amit mondasz a monetáris politikáról, azt úgy láttasd egy kicsit alaposabban, kérlek. Nyilván a Fed, meg mondjuk a Magyar Nemzeti Bank az nem ugyanabban a ligában játszik, de az MNB is kategórikusan kijelentette, hogy összezártak a kamatszintek, az eszközei, ez a 13%-os alapkamat, ez az, ami van, és ez az, ami a eddigi kommunikáció szerint még jó eséllyel lesz. Ezzel együtt pont a prognózisotokban egy kamatcsökkentést vártok az év végére. Ez hogy összeegyeztethető?
Hát ugye a jegybank, hazai jegybank fő kommunikáció az, hogy pozitív reálkamatokra van szükség. Na most ugye az infláció csökkenés, vagy beszéltük, mi is arra számítunk, hogy novemberben lesz egy számjegyű, 9% alatti, és decemberben pedig 7% alá becsökken az inflációs ráta. De most ugye innentől viszont nincs szükség 13%-os irányadó kamatra, tehát ezt jóval lefele is lehet csökkenteni, és azok után is maximálisan pozitív marad a reálkamat. Márpedig ugye ez a cél, ugye reálkamatot fönntartani inflációs környezetben az egy teljesen logikus és szükséges lépés, viszont ugye indokolatlanul nagyra hagyni ezt a reálkamatot, viszont ugye nincs szükség, és ugye nem is lenne célszerű, mert viszont ugye a magas kamatszint fékezi a gazdasági növekedést, ugye azt, amit látunk, ugye, hogy enyhén csökkenő oldalazó recessziós helyzet a magyar gazdaság, ugye ezen is tudna segíteni, hogyha csökkenne a kamatszint, ugye egyre inkább visszatérhetne ugye a beruházás ösztönzési szempontja, ingatlanpiac, építőipar, stb. Ugye egy csomó tovább gyűrűző hatása van. Tehát ugye a magas kamatszint fennmaradás, ugye az senkinek nem érdeke. Tehát amint lehetővé teszik a fundamentumok azt, hogy ez csökkenjen, akkor ugye ezt csökkenteni kell. Igen. Az inflációs folyamatok ezt lehetővé fogják tenni, ugye kockázati oldalról pedig ugye a magyar gazdaság külső egyensúlya a másik, ami lehetővé teszi. Ugye ez, ami nagyon-nagyon fölborult tavaly, ugye az energiapiaci turbulenciák miatt alapvetően, ugye elég jelentősen kiukadt ugye a magyar folyófizetési mérleg az energiaimport megdrágulása miatt. Ugye már ez teljesen eltűnt, 2021-es szinten vannak az energiaárak, ugye hónapról hónapra látjuk ugye a külkereskedelmi egyenleg számait, hogy masszív többletben van. Ezt egyébként fölfele módosítottuk az előrejelzésünkben, a vártnál is jobban javul a külkereskedelmi egyensúlyunk. Ugye ez segít megtámasztani a forintot, hogy többletes ugye a külkereskedelem, és mellé az infláció lejön év végére 7% alá, ki az mind lehetővé teszi azt, hogy 13%-os kamatszinten nem lesz szükség fenntartani, úgyhogy mi 11%-ra számítunk év végére, hogy addig ezt még le lehet majd hozni.
Az MNB el tudja adni ezt a adatvezérelt üzenetet a piacoknak. Kérdezem ezt azért, mert ráadásul a kormányzatnak van külső forrás igénye eléggé rendesen, azzal együtt, hogy most azt prognosztizáljátok, hogy a balansz az javulni fog.
de most eleve 5% fölötti költségvetési hiánynál tartunk az idei évben, és még nem igazán látszik, hogy ez jövőre mondjuk a maastrichti szintet, az hogy fogja tudni megütni. Ennek megfelelően eléggé reális forgatókönyv, hogy még lesz devizakötvény kibocsátásod, viszont azért a hozam szintekre rá kéne nézni. Ez hitelesek vagyunk-e kibocsátóként, hogyha úgy nagyon sarkítani akarom ezt az egész kérdést?
Hát ha az eddigi devizakötvény kibocsátásokat nézzük, és azoknak a túljegyzését, akkor igen. Tehát abszolút az látszik, hogy kereslet van rá. Azt a mennyiséget, amit el szeretnénk adni, el tudtuk adni. Ugye most azt, hogy szükség van a devizakötvény kibocsátásra, ez egy jó kérdés. Ugye logikus kibocsátani, mert jóval kedvezőbb hozam szinten tudunk kibocsátani, mint forintba. Tehát ilyen szempontból logikus. Azt, hogy feltétlen szükség van erre, az nem biztos egyébként, mert ugye a lakosság is eszméletlen sok államkötvényt vásárol. Ugye a bankok is, ugye most a legújabb szabályok, rendeletek alapján ugye az alapok is egyre inkább, eddig is jelen voltak a magyar állampapírpiacon, de még inkább. Tehát, hogy abszolút van belső finanszírozási forrás, és ez is például egy nagyon nagy fundamentális változás mondjuk a 10 évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy rengeteg belső forrás áll rendelkezésre az államadóság finanszírozásra, de ez mellett nyilván, ha hozamszint lehetővé teszi, szükségessé teszi, akkor devizakötvénnyel is lehet menni, pedig kibocsátások alapján ezzel semmilyen probléma nincsen.
Most, amit felhoztál, hogy a lakossági állampapír állomány az már a bankbetéteket is úgy a legutóbbi statisztikai kimutatás szerint meghaladta. Csak visszakanyarodnék arra, amiről eddig beszélgettünk, a fejlett gazdaságoknak a sajátosságaira. Ez ilyenkor egy és, vagy egy vagy? Kérdem ezt azért, mert a lakosságnak a fogyasztása is kéne, hogy hajtsa a gazdasági növekedést, versus ezek szerint ez megtakarításokba megy.
Is, mind a kettőbe megy. Tehát nyilván most ugye a fogyasztás ugye nem bővül annyira, mint az elmúlt években. Ugye ennek egyébként, amikor a megtakarításra szembeállít, hogy ez egy nagyon jó példája, ugye, hogy azért nem fogyaszt a lakosság, mert teljesen elfogyott a jövedelme, és az infláció megette a jövedelmet, megette valamilyen szinten természetesen. Hát ugye ezért ez nagyon magas infláció volt, amit láttunk. De hogy annyira megette, hogy ha akarna, se tudna többet fogyasztani. És hát azt látjuk, hogy nem. Mert pont a megtakarítási számokból az látszik, hogy nem hajlandó ezeket az árakat kifizetni a lakosság, és kivár ő is. Ugye ez a kulcs szó most mindenben, a kivárás, ugye vállalatok, lakosság mindenki részéről. Tehát azt látjuk, hogy tesz félre a lakosság nagyon sokat, tehát nem arról van szó, hogy nem tudna fogyasztani, hanem akarna, hanem hogy nem akar ilyen árak mellett fogyasztani. Logikusan egyébként, tehát azért olyan árakkal találkozunk ugye egy-két szegmensbe szolgáltatásoknál, hogy hát nem csoda, hogy nem akar ilyen áron fogyasztani a lakosság, és félretesz. Például állampapírba, hát ugye most, hogy az infláció követő állampapíroknál jobb kockázatmentes befektetés, de megkockáztatom, hogy még kockázatos befektetés sem nagyon van. Ugye a 15%, ugye aki kicsit valaki korábban vette, akkor 16-17%-os hozamnál, úgyhogy 2 hónap múlva az infláció ugye már bőven egy számjegyű lesz. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon jó ráhozamú biztosító befektetés. Úgyhogy áramlik ebbe a pénz, így van a bankbetéteket is meghaladó módon. És ugye 24-es évben ugye ez még ki fog tartani, ez a megtakarítási lendület, aztán utána ugye viszont, hogy leköveti majd az infláció csökkenését is, például mondjuk az infláció indexelt papírok hozama, akkor ez ott minden rendelkezésre fog állni fogyasztásként, és mondjuk 2025-ben ez abszolút élőkést adhat majd pont fogyasztás oldalról a gazdasági növekedésnek. Ugye például akár ez az egyik oka annak, hogy mi jövőre is ugye mérsékeltemben visszapattan a növekedést, és 25-ben is egy 4% fölötti növekedést várunk. Egyik forrása lehet ez.
Az egy stabil ráta lesz? 24-ben, 25-ben, vagy talán távolabbra? Mondjuk egy olyan időspektrumban, ameddig a konvergencia program szokott szólni.
A 4% fölötti növekedés?
Mondjuk.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy igen. Tehát azok a fundamentumok, amik látszanak, hogy ez mögött állnak, meg ugye az addigra megvalósuló fundamentumok, ugye 2024-ben ugye 6%-os kamatszint a várakozásunk, az már abszolút egy olyan kamatszint, ahol már a beruházások, ingatlanpiac, építőipar is újra kaphat egy, hát nem boom-szerű lendületet, de ott már mindenképp segítheti. Ezt ugye azért most már arról lesz, hogy ugye EU-s források is, akár már idén decemberben, de mondjuk jövő tavaszán már szinte biztos, hogy érkezhetnek. Ugye az is egy újabb lába lesz ennek a növekedésnek, ami segíthet. Illetve hát ugye a felhalmozódó megtakarításukból előbb-utóbb fogyasztás lesz 24 végén, 25 elején, ugyanis egy olyan lába lesz, ami segít neki, ahol kérdőjel van mondjuk, ugye, hogy a globális kereslet visszaáll-e, és ugye a magyar gazdaság külső kereslet, ugye az exporton keresztül, ugye idén ezt látjuk, hogy a netto export az abszolút pozitív, tehát hozzájárul a gazdasági növekedéshez és megtámaszza. Hát ugye ez a globális kereslet, hogy fog kinézni 2025-ben, ott mondjuk van kockázat, ugye hát ezt előre jósolni, ezt nagyon, nagyon merész lenne, de a hazai belső fundamentumok azok lehetővé teszik, hogy ez a növekedési szint meglegyen. Ugye a jövő évi növekedésben pedig benne van ugye az is, hogy ugye azért nem rontottuk semennyivel, mert ugye az idei bázis alacsonyabb lesz, tehát az idei bázishoz képest ugye megtartottuk az eddigi jövő év előrejelzést, de ugye az alacsonyabb bázis is ugye segíti ezt valamennyire.
Köszönöm szépen, Horváth Andrással, az MBH Bank szakértőjével beszélgettem. Ez a Klasszics Média csoportnak a podcastja volt, engem Rácz Gergőnek hívnak, kövessenek minket máskor is.
Ön a Klasszics Podcast Pénz című műsorát hallotta.